Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap, április 7-én parlamenti választások kezdődtek Indiában, és a több mint 800 milliós választó tömeg egészen május közepéig adhatja le voksait a különböző pártokra. De melyek is ezek a pártok, és mi az indiai választás tétje? Erről beszélgetek mai vendégemmel, kérem tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője. Szervusz Tamás!
Szervusz!
Talán kezdjünk azzal, hogy ki és kivel küzd, és miért Indiában?
Hát tulajdonképpen egyébként nagyon sok párhuzamot lehet vonni India függetlenség utáni politikai története és a közép-kelet-európai politika történet között, csak ezt általában nem nagyon vonjuk le, mert aki az egyiket ismeri, az általában a másikat nem. India, amikor függetlenné vált, akkor egy kvázi egypártrendszer, vagy inkább egy domináns pártrendszer alakult ki. A brit uralom alatt kialakult a két jelentős párt, ugye a mindenki által ismert Mahatma Gandhi, majd Jawaharlal Nehru által vezetett Indiai Nemzeti Kongresszus, illetve a Jinnah által vezetett Muszlim Liga. Azonban, ahogy Indiát és Pakisztánt 1947-ben szétválasztották, az Indiai Nemzeti Kongresszus az gyakorlatilag egyedül maradt, hiszen a Muszlim Ligából Pakisztáni Muszlim Liga lett, az Pakisztánnak a vezető pártja lett. Azzal, hogy a két ország ellenséges viszonyba került, ezzel gyakorlatilag még az indiai muszlim választók számára is diszkreditálták többé-kevésbé a Muszlim Ligát. Nagyon érdekes módon egyedül Kerala államban maradt meg a Muszlim Liga, értelemszerűen nem pakisztáni verzióban. Így nem maradt olyan politikai erő, amelyik az Indiai Nemzeti Kongresszusa szemben egy országos pártként, vagy akárhogy fel tudott volna lépni. Ez egy meglehetősen balos ideológiájú, a Szovjetunióval inkább baráti, mint ellenséges, és inkább a nemzetközi baloldalhoz vonzódó szervezet volt, még akkor is, hogyha az a fajta tervutasításos szocializmus, az persze nem létezett, tehát India mindig is megmaradt kvázi kapitalista államnak.
Jó, de hát ez mondjuk azért is volt, mert ezzel szárral kötődik Nagy-Britanniához.
Igen, és éppen ezért az úgynevezett procedurális demokrácia is megvolt, tehát rendeztek választásokat, több párti választást, csak éppen az összes többi párt az nem volt egy súlycsoportban a Nemzeti Kongresszusa. Ez egészen a 70-es évekig így volt, és a 70-es években kezdett felnőni egy regionális pártokból álló csapat, ami nagyon-nagyon heterogén volt, és ugye hát azért India az egy már akkor is több százmilliós, most meg több mint egymilliárdos ország, nagyon-nagyon eltérő politikai, kulturális, vallási területekkel, és éppen ezért természetes volt, hogy a helyi nacionalizmusok, a helyi regionális érdekek mellett alakul ki az Indiai Nemzeti Kongresszusnak az ellenzéke. Ugye Indira Gandhi az nálunk egy ilyen kedves néniként marad meg, hát azért Indiában nem feltétlenül mindenki kedves néniként emlékszik rá, mert gyakorlatilag amikor először elvesztette volna az Indiai Nemzeti Kongresszus az egyik választást, akkor ő ostromállapotot vezetett be, és volt ez az emergency rule két évig. De végül is a demokrácia győzött, és mára India egyfajta ilyen kétpárti váltó gazdasággal alakult, bár ez a kicsit állampárti stílusú, állampárti jellegű kongresszus, ez többször is vissza tudott kerülni. És megint az a helyzet, hogy két cikluson keresztül már megint a kongresszus kormányzott, ugye ez a Nehru-Gandhi klán által vezetett kongresszus, és most kezd úgy tűnni, hogy az embereknek már nagyon elegük van az állampárti beidegződésekből, ami azért a kongresszusra nagyon jellemző, és nagyon-nagyon le akarják váltani.
Na jó, de akkor itt beszéljünk arról, hogy kik akarják leváltani, és kiknek sikerülhet leváltani. Mert ugye erről most nem nagyon beszéltél, hogy mi történt ezekkel a kis helyi, illetve regionális erőkkel, ezek egyfajta
azért
összefogásba.
Kicsit nem mondanám.
Tehát hát mondjuk egész Indiához képest, a kisebb.
Nagyon érdekes ez a mi a kicsi, mi a nagy. Vegyük Uttar Pradesh, a legnagyobb szövetségi állam, 200 milliós. Annak a kormánypártja, az a szocialista párt, a Samjavadi párti, hát az egy 200 milliós országot irányít, és ennek ellenére azt mondjuk, hogy hát az egy olyan kicsi regionális párt. A Tamil Nadu egy 70 milliós ország. Ugye azért, ha önállóan vesszük, akkor egy ilyen Németország méretű. Ott is két kvázi kicsi regionális párt, ami ráadásul egytőből fakad, a DMK Dravida Mammétra, Kazagam, illetve az AIA, DMK, az All India, Anna Mammétra, Dravida Kazagam harcol egymással. Ugye a India törzs területein, tehát a központi területeken, ahol a nagyrészt hindi nyelvű, nagyobb részt hindu vallású népesség lakik, ott kialakult a váltó párt, ez a BJP, a Bharatiya Janata Party, az úgynevezett indiai néppárt. A nemzetközi sajtóban általában hindu nacionalistának, mondjuk ez a hindutva, a hinduság alapján áll, tulajdonképpen ez az európai jobboldalnak felel meg. Ők állnak most egyébként győzelemre, az ő vezetőjük most, a miniszterelnök jelölt, egy bizonyos Narendra Modi nevű úriember, Gujarat államnak volt ő immáron 3 cikluson át főminisztere, úgy tartják, hogy India egyik legsikeresebb regionális politikusa volt, látványos fejlődést hozott az ő államába. Van a harmadik erő, már az előző Lokszabha választáson, ugye a Lokszabha az az alsóház, ezt választják meg most, aminek 543 tagja van egyébként, és ezek mind egyéni kerületből kerülnek be, ez fontos. A harmadik front az az, ami a kommunistákat és a kisebb regionális pártokat tömöríti, ez most úgy gyengülni látszik, és most az utóbbi fél év hozott egy nagyon-nagyon érdekes jelenséget. Ez az AAP, az Aam Aadmi Party, az Egyszerű Emberek Pártja. Ennek a vezetője egy bizonyos Arvind Kejriwal, ígérem, nagyon sok nevet nem fogok tovább mondani, mert már így is belezavarjuk a magyar hallgatót, bár borzasztó érdekes párt és pártvezér nevek vannak.
A világért sem akarom elvinni itt a beszélgetést, de indul a választáson egy M.K. Stalin nevű ember is. Erről néhány mondatot, hogy hogy kerül Stalin az indiai választásokba.
Egészen pontosan Muthivel Korunaithi Stalin. Hát ő egy idősebb ember, 1951-ben született. Édesapja akkor éppen, akkor még úgy hívták, Madrasz állam főminisztere volt, és egy baloldali tamil politikus, aki gyermekeit példaképei után nevezte el, és ő az akkor még élő Sztálin alapján lett Sztálin. Hát azóta már ő így maradt meg az indiai politikában, és ugye ez egy nagy politikus dinasztiának az egyik leszármazottja, így nagyon nagy eséllyel valamikor Sztálin lesz Tamil Nadu főminisztere Indiában. Egyébként borzasztó vicces dolgok vannak, tehát van olyan választókerület, ahol 4 darab Gandhi áll egymással szemben. 4 különböző párt képviseletében, nem feltétlenül rokonok. Egyébként viszont...
Lehet, hogy ugyanannak a kasznak a
ugyanannak
tagjai.
A kasznak a tagjai, igen.
Ugye Indiáról, ami nagyjából mindenki által tudott, vagy tudható, hogy nagyon erős kasztrendszer érvényesül, és lehet, hogy rosszul tudom, de mintha ez átjárhatatlan lenne, és ez nagyon komoly határokat jelentene az országon belül.
A kasztrendszer és a politika kapcsolatáról nagyon sokat cikkeznek most. Mert ez azért, tehát ez egészen máshogy van, mint ahogy a budapesti Móriczka azt elképzelni.
De ugyanakkor, ha egy indiai filmet megnéz az ember, abból is az jön le, hogy bizonyos kasztok között házasodni, hát olyan, mint a középkorban lennénk.
Igen, egyrészről a kasztrendszer egy létező, működő valami. Ugyanakkor valakinek a kaszthoz való hovatartozása az nem határozza meg azt, hogy ő például gazdag-e vagy szegény. Példaként ugye a magas papi kasztokból származó, de lecsúszott emberek vállalnak olyan értelmiségi jellegű munkát, mint vidéki tanító. Hát az ott se egy olyan nagyon jó fizetett dolog. Ezzel szemben ugye általában azok a kasztok, akik bőrrel, ilyennel állati végtermékkel dolgoznak, azok nagyon alacsony helyen vannak az elméleti társadalmi ranglétrán, tehát azok a bizonyos scheduled castes Indiában, viszont hát a bőripar az egyik olyan ipara Indiának, amivel be tudott törni a nemzetközi piacra, és néhányan borzasztóan meggazdagodtak belőle.
Na most akkor ez valahogy úgy van, ha most le akarom egyszerűsíteni, hogy vannak az új gazdagok, akiket eddig lenéztek, most tulajdonképpen ők a felső 10 000.
Vannak új és régi gazdagok, van old money is, tehát Indiában vannak bőven, akik régóta és régről fogva gazdagok, India nagyon erősen védte mindig a piacát, úgyhogy Indiában általában a tőkés az indiai tőkés, nem külföldi, tehát ott a Birla meg a Tata azok a nagy emberek, nem a külföldi tőkések. Ilyen szempontból egyébként borzasztó érdekes cikkek jelentek meg, hogy mondjuk a Modi féle új BJP, amelyik erősen hindu irányultságú, mennyiben jelenti valójában a hagyományos bráhmin papi kasztból származó értelmiségnek a leváltását. Annak ellenére, hogy elméletileg ugye a kongresszus párt és a baloldal az hivatalosan, formálisan, nagyon erősen a kasztrendszer ellen van. Nagyon erősen egy szekuláris, és Indiában ez azt is jelenti, hogy kasztmentes, egyenlőség elvű társadalmat hirdet. Valahogy a kongresszus párt vezetői között azért eléggé túltengenek a régi papi kasztokból származó emberek. Meg úgy általában a hagyományos elit. Míg mondjuk Módi maga is egészen alulról közdötte föl magát. Tehát Narendra Módi azzal kezdte pályafutását, hogy egy buszpályaudvaron teát árult. Hát azért ez nem a társadalom csúcsa. De jó beszélőkéje volt, beállt a Rástria Szavajam Szévak Szangba, ami hát most csúnya magyar hasonlattal kb. Egy magyar gárda jellegű szervezet, tehát egy paramilitáris hindu szervezet, amelyik azért a muszlimok veréséről is híres, ahol fölküzdötte magát elég magas szintre, ő volt a legjobb szónok, ő volt a legjobb vezető, és így nőtte ki magát odáig, hogy tartományi főminiszter legyen. Míg mondjuk a másik oldalon az eddigi vezető, az eddigi kormányfő, Manmohan Singh, ő egy régi jó gazdag családból származó közgazdász, egyetemi tanár, aki Londonban tanult és nemzetközi karriert futott be, viszont életében 3 sajtótájékoztatót tartott, azt is kényszerből, és nagyon nem tud az emberekkel bánni, meg ugye hát ott van a másik, hát a Gandhi klánnak a különböző kinövései. Tehát ilyen szempontból egészen más helyzet van, mint várnánk. Vagy például mondok még valamit, hogy a pénz és a származás mennyire nem függ össze, vagy hát ugye a politikából mennyire meg lehet gazdagodni. Van ugye az előbb említett Uttar Pradesh, ami 200 milliós ország, valamiért egyik nagy országos párt, tehát sem a kongresszus, sem a BJP nem tud igazán erős lenni Uttar Pradeshben. Ott két regionális párt, nagyon balos és még nagyon balosabb váltja egymást, ugye a Samjavadi Party és a BSP, a Bahujan Samaj Party. Az utóbbi az kimondottan úgy alakult, hogy a dálitok, kaszton kívüliek, ugye az indiai lakosság 20-25%-át alkotják, azoknak az érdekképviseletét látja el.
És mégis meg tudott annyira erősödni, hogy váltó pártá tudott válni?
Bizony. Vezetője Mayawati, ugye, mint hogy kaszton kívüli, neki kaszt neve sincsen, tehát neki egy darab neve van, aki helyi vidéki tanítónőből küzdötte föl magát, és jelenleg India egyik leggazdagabb politikusa. Hogy nem a politika az meghozta neki a pénzt, tehát annyira, hogy...
Akkor ezek szerint Indiában azt nem vizsgálják, mint Magyarországon, hogy honnan van egy egyszerű pártalelnöknek 240 milliója?
Hát az utóbbi időben vizsgálják, tehát éppen erről szól a mostani választás. Éppen arról szól, hogy annyira korruptnak bizonyult a kongresszus párti elit, hogy az már az indusok inger küszöbét is túllépte.
Mert egyébként meg nem.
Hát egyébként azért évszázadok, évezredek óta együtt élnek a korrupcióval, tehát a baksis kultúrája az mindig is ott volt. Na most például az egyik ügy, amelyik nagyot szólt, az a bizonyos takarmánycsalás, fodder scam néven elhíresült történet. Jellemző módon ez még a 70-es években indult, marha csordákra állami támogatást lehetett kapni. És Bihar államban hatalmas marhacsordák voltak papíron, valójában hát ugye nem legelésztek azok sehol, ezzel szemben irdatlan mennyiségű állami támogatást vettek fel a takarmányozásukra. És ez nagyon magas szintre eljutott ez a történet, tehát tudott róla, és részesedett belőle a szövetségi állam akkori főminisztere is, bizonyos Lalu Prasad Yadav. Lalu Prasad Yadav az a kongresszus párttal szövetségben álló RGD, Rashtriya Janata Dal, elnézést az újabb pártnévért, vezetője volt, egy nagyon befolyásos ember. De aztán valakinek föltűnt, tehát valahol az állami számvevőszéknél feltűnt, hogy hát ez egy gyanús a történet, elmentek, megnézték, van marha, nincs marha. Elkezdődött az ügy. Akkor Lalu...
És mostanra, tehát a 70-es évek óta mostanra jutott el odáig?
Mostanra hogy... jutott az ítélethozatalig. Tehát 2013-ban végülis 53 rendbeli csalásból 40 valahányban elítélték az akkori főminisztert, aki egyébként akkor, tehát a múlt évben éppen vasútügyi miniszter volt a kongresszusi kormányban. Úgy, hogy már vagy 10 éve, már a 90-es évek óta folyt ellene a büntető eljárás. Uh-huh. Elítélték? Tehát volt egy érvényes, jogerős bírósági ítélet, hogy ez az ember irdatlan mennyiségben csalt. És ő, mint képviselő, mentességet élvezett. És nem volt hajlandó lemondani erről és börtönbe vonulni, és ez robbantotta ki gyakorlatilag azt a fajta tiltakozó mozgalmat, ami a jelenlegi harmadik váltópártot hozta létre. Majd mégis börtönbe vonult, kierőszakolta ezt a legfelsőbb bíróság, 3 hónapot ott volt, se, óvadék ellenében kiszabadult, ott vigyorgott, és közölte bele az indiai lakosság szemébe, hogy szerinte India legnagyobb problémája talán mégsem a korrupció. Hm. Nos, ezek a történetek, és az, hogy utána most talán mégiscsak rajta lesz a kongresszusnak a listáján, ezek a történetek azok, amik kiváltották azt az elemi tiltakozó mozgalmat, ami létrehozta ezt a bizonyos AAP-t, az Egyszerű Emberek Pártját, ami egy protestpárt gyakorlatilag, és ami az év elején meglepetésszerűen nagyon jó eredményeket ért el Delhiben.
Na most akkor most beszéljünk arról nagyon röviden, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb témakör itt most, hogy mi a tétje Indiában a választásnak, milyen lehetséges forgatókönyvek vannak, és lesz-e változás?
A legtöbb indiai közvéleménykutató azt mondja, hogy egy elsöprő erejű BJP győzelem várható, tehát hogy az 543 mandátumból több mint 200-at meg fog szerezni, de akár 300-at is a BJP. A jobboldali ellenzék, az úgynevezett indiai néppárt és szövetségesei. Várhatóan nagyon jelentősen visszaszorul az indiai nemzeti kongresszus és szövetségesei.
Viszont olyan nem lesz, hogy kiszorulnak a parlamentből.
Lehetetlen. Ugye azért a BJP az egy hindu nacionalista párt. Gyakorlatilag az összes kisebbségi nem rájuk szavaz. Most ez alatt például azt lehet érteni, hogy a muszlimok, a nemzeti kisebbségek, a valamiért nem kaszt hinduknak a nagy része azokon a területeken, ahol kétesélyes a választásot, inkább a kongresszus mellé állnak.
És mi lesz a kaszton kívüli pártjával?
Hát ugye a BSP is létezik, ők a harmadik erőnek a vezetői, de ők csak bizonyos területeken élnek. Mondjuk például Dél-Indiában biztos, hogy nem fog a BJP nyerni, mert Dél-Indiában gyakorlatilag nem is jelennek meg. Tehát a Dél-Indiának vannak olyan államai, ahol sem BJP, sem BJP szövetséges párt nem is. Hát indul, de teljesen esélytelen. Nagyon nagy ország. Nagyon színes lesz a parlament, ugyanúgy, ahogy az utóbbi választásokon mindig. Koalíció kötésre kerül a sor. Az igazi tét az, hogy mennyit tud megszerezni az Aam Aadmi Party, mennyit tud megszerezni Arvind Kejriwal, milyen erős lesz ez az új erő, ugyanis az ereje nem abban van, hogy hányan szavaznak rá, hanem az, hogy amióta megjelent a korrupció ellenes tematika az AAP-vel az indiai közéletben, sikerült a teljes közéletet tematizálni. Tehát akkor is, ha nem nyertek, vagy le kellett mondani neki a Delhi főminiszterségről, akkor is tudta tematizálni. Ő hozta elő az ilyen témákat, hogy mondjanak le a főminiszterek, képviselők, egyebek a nekik járó privilégiumok. Hirtelen azonnal előkerültek azok a BJP-sek is, hogy én már az előtt is olyan szerényen éltem, mint Kejriwal, csak rólam nem beszéltek. Manohar Parrikar volt konkrétan ez Goa főminisztere. De a más BJP-s főminiszterek is akkor hirtelen lemondtak a nekik járó nagy villákról és egyebek. Ők hozták elő a itthonról is ismerős rezsicsökkentést, ugye, amit Delhiben óriási botrányok közepette megpróbálták felére levágni az áram, gáz, egyebek árát, és utána azonnal elterjedt ez, hogy akkor már Mumbai-ban is, meg Maharashtrában, meg mindenütt elkezdtek rezsicsökkenteni.
Semmeddig nem sikerült eljutnunk, és hát az időnk az teljesen elfogyott, és hát arról már nem is beszéltünk, hogy ez a nagyon szelídnek tűnő hindi világ azért korán sem annyira szelíd, viszont azért tényleg 3 mondatot azért arról szóljál át, Tamás, hogy ha mondjuk az utóbb emlegetett 3 pártból és szövetségeseiből áll össze a parlament,
igen,
és nagyjából úgy, hogy a mostani ellenzék kerül hatalomra, akkor várható-e bármi változás Indiában olyan változás, ami mondjuk kihathat a nemzetközi kapcsolataikra?
Nem tudni igazán, mi lesz. Ugyanis Narendra Modinak és az ő csapatának semmiféle külpolitikai tapasztalata nincs. Egyrésztről a nagyon erős muszlim ellenes beállítottság az közelebb sodorhatja Modiékat és az új indiai kormányt a terrorellenes háborúban, meg ilyen helyzetekben elkötelezett Egyesült Államokhoz, Európai Unióhoz. Ugye kevésbé lesznek, vagy lehetnek barátiak Iránnal. Ugyanakkor az azért eléggé biztos, hogy azt a fajta új globális szerepet, amit már a Manmohan Singh féle kormány is vitt, tehát hogy India igenis önálló nemzetközi tényező, ezt a Modiék biztos, hogy folytatni fogják. Ez pedig a multipoláris világrendnek a támogatása az épp, hogy eltávolítaná az Egyesült Államoktól Indiát. Nagyon érdekes volt azért az egyrészről India kiemelt partnere a térségben az Egyesült Államoknak, kiemelt szövetségesünk, az egyetlen olyan ország, amelyik jelentős és az Egyesült Államok nukleáris együttműködést folytat velük. Másrészről például a krími válság ügyében India egyértelműen az oroszok oldalára állt. Tehát egyértelműen az indiai sajtó is, állami vezetők is elmondják, hogy igen, Oroszországnak releváns érdekei vannak a Krimben, és nem kívánunk semmiféle szankciót alkalmazni Oroszországgal
szemben. És hát akkor ebben biztos benne van egy csomó indiai belpolitikai, illetve külpolitikai szándék, aminek ez jól megágyaz, és valószínű erről se tudunk már beszélni.
Hát nem, de a választások után majd akkor visszatérünk az eredményekkel. Május végén.
És én várlak is téged, Szűcs Tamást, a globoport.hu főszerkesztőjét hallották.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.